A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt negyed 11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és az udvarhelyszéki Örösi Méhészek és Méhész Lovagrend a hat székelyföldi méhész egyesülettel közösen idén 11. alkalommal szervezi meg az udvarhelyszéki mézes napokat, és első alkalommal a Nektária székelyföldi mézverseny díjátadóját szintén Székely udvarhelyen. Székelyföldön egyre többen foglalkoznak főállásban méhészettel, az értékesített mézeket magas szintre emeli a tisztaságuk, és az, hogy bizalmi kapcsolat alakult ki a termelő és a vásárló között. A Nektária alkalmával a kis és nagy székelyföldi méztermelők munkájának gyümölcsét díjazzák. A ma kezdődő eseménysorozatról, a mézről, mint egyik legegészségesebb táplálékunkról és gyógyszerről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hatos György falugazdász, az esemény szervezője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Hatos György!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Készen állnak az eseményre? Ma délután kezdődik, ugye?
Igen, ma délután kezdődik az esemény. Most én is itt tartózkodom udvarhelyen, a tért már lezárták, és most rakódnak össze a bódék a zárítóknak. Ugye ez úgy történik, hogy lent, ahogy kinn a téren, akkor a mézesek, a méhészek, meg más árusok lesznek, és akkor bent akkor az előtérbe van a kiállítás csinálva, és holnap lesz a konferencia a Szent István teremben, és holnap délután lesznek ugye lesz a díjátadó.
Uh-huh. És holnap és holnap után tulajdonképpen vásár.
Igen,
lesz.
Igen, a vásár az holnap egész nap, reggel 9 órakor nyitódik a vásár, és holnap este későig ugye a vásár lesz, és vasárnap ugyanúgy. És folyamatosan várjuk a gyerekeket és a vásárosokat. Ugye a gyerekeknek külön programokkal készültünk, hogyha a gyerekek minket meglepnek rajzaikkal, énekeikkel, meg különböző produkcióikkal, akkor a gyereket fogjuk folyamatosan díjazni. Kuponok készültek, ilyen kis értékjegyek, amelyeket az iskolák a gyerekeknek osztottak ki, és azokat tudják majd itt mézre váltani a gyerekek. Ha azzal megjelennek, akkor már ugye kapnak, és hogyha produkcióval is készülnek, akkor persze egy értékesebb méz jutalvány lesz majd a gyerekeknek a jutalma.
Mondhatjuk, hogy minden székelyföldi méztermelő jelen lesz a mézes napokon, a vásáron?
Hát nagyon reméljük, hogy minél népszerűbb lesz, és minél nagyobb lesz a látogatottsága a versenynek. A Székelyföldről mind a három megyéből ugye van 155 gazdánk, aki nevezett a versenyre, és ezeket a gazdákat, akik ugye eredményeket értek el, azokat mindannyiukat telefonon felhívtuk, és megszólítottuk, hogy legyenek részt, és jöjjenek el a díjkiosztóra, és nagyon, nagyon várjuk őket, és semmi együtt is lesznek.
A díjkiosztó, ami holnap van, ugye? Délután 3 órakor.
Igen, a holnap 3 órától kezdődik a díjkiosztó. Uh-huh.
Különböző kategóriákban hirdették meg a mézversenyt. Engem először az a bizonyos egyéb kategória érdekelne, hogy miből is lehet mézet készíteni. A már megszokott akácméz, repceméz, napraforgóméz, hársméz és virágmézen kívül, mert hogy hivatalos kategória. Na de mi ez az egyéb kategória? Igen, milyen minták érkeztek?
Fajta mézek, ugye ez a kategória, amit feltettett a sorolni, de ezen kívül még vannak másik fajta mézek is, amiből ugye ritkábbak. Például nagyon ritka az, hogy egy évben nagyobb mennyiségbe, vagy olyan helyre tudjanak a méhészek vándorolni, ahol például nagy mennyiségű alagonya van, vagy nagy mennyiségű pitpang van egyszerre, és akkor azokról a növényekről is külön tudjanak fajta mézet pergetni. És akkor ezeket szedtük össze egy külön kategóriába, és azokat a méz készítményeket, amit már a méhészek maguk ugye készítenek, krémméztől elkezdve különböző más technikákon keresztül. És akkor azokat csoportosítottuk volt ebbe a csoportba.
Idén, mintha láttam, galagonya mézet is. Idén jó volt a galagonya virágzás, galagonya termés.
Pontosan a tavasszal egy nagyon megfelelő időjárás járt a galagonyának abban a periódusban, amikor virágzott, és abból kifolyólag ugye elég szépen is például adott a galagonya itt a térségünkbe. És erről pergettek is a méhészek, és ugyanúgy például pitmangról is pergettek volt. De a sorban, hogyha megnézzük, akkor például levendula méz is van benne, és akkor még koriander mézet is láttam például, kóstoltunk.
Uh-huh. Van még valamiféle méz különlegesség, ami bejött a versenyre ezeken kívül, hiszen ezek is különlegességek már.
Persze. Ezeken kívül például mentás méz is jött, de meg más hasonló ilyen méz különlegességek is vannak, amire buzdítom az embereket, és szólítom, hogy üljenek el, és nézzük meg.
Na most van egy ilyen elvárás, hogy mikor minősül egy méz galagonya méznek? Tehát az, vagy akár levendulának, tehát ez 100%-ban galagonya?
Ezt ugye nagyon nehéz megállapítani azt, hogy most 100%-ban galagonya, vagy 100%-ban levendula, de mindenféleképpen azok a jegyek, azokat nagyon jól hordozzák azok a mézek, és nagyon jól visszatisztelik azok a mézek ezeket, mind ízben, mind illatban, mind más különböző paraméterekben.
Most ezeket hogyan ellenőrizték? Akár laboratóriumban, vagy csak kóstolásra?
Ez úgy történt, hogy egyszer volt egy érzékszervi vizsgálat. Az érzékszervi vizsgálatban ugye kiválasztottak a legjobb minőségű mézek, a legjobb mézek. Ugye itt van egy színskálától elkezdve külön paramétereket mértünk, azt, hogy mennyi a víz benne, meg hasonlók, amikre voltak ugye nekünk eszközeink. És amikor kiválasztottak, azokat a mézeket, ugye azokat mind leküldtük Bukarestbe a laborba. Ezennel is szeretném megköszönni az AK Romániának, ugye, hogy besegített nekünk ebbe, és ő volt ugye nekünk a szponzorunk ezzel, hogy ez megvalósulhasson. És onnantól visszajöttek a paraméterek, és akkor a paraméterek voltak azok, amelyek döntőképpen eldöntötték azokat, hogy milyen sorrend alakuljon ki majd a mézek között.
Volt olyan méz, amit laboratórium után, hát úgymond ki kellett zárni a versenyből?
Sajnos azt kell mondanom, hogy igen. Persze. Volt olyan, ez egy nyílt titok, erről beszélnünk kell, és arról is beszélnünk kell, hogy ezeket ugye folyamatosan a méhészeknek oda kell figyelniük, ugye mind az élelempótlás, az etetésekre, meg minden egyébre, hogy igen, ezeket ugye folyamatosan a laborba ki lehet mutatni ezeket a dolgokat, és akkor azok nem vetnek ránk jó fényt. És igen, azt mondták volt a méhész egyesületeknek az elnökeik, hogy zéró tolerancia. Azoknak, akinek ugye bárki mutatta lent a labor a mézében különböző ízesítőszereket, akkor azokat onnantól akkor leminősítették.
De most akkor halkan, vagy inkább hangosan kérdezem, hogy mielőtt ezek a mézek a boltok, vagy a különböző bódék polcaira kerülnek, készül hasonló ellenőrzés, hogy mi vásárlók, amikor megveszük, akkor valóban azt vásároljunk, amit azon a címkén ír? Van ilyen kötelezettség?
Minden esztendőben a nemzeti programon belül van egy ilyen kötelezettség, hogy azoknak, akik 70 családon felül méhészkednek, azoknak ugye a nemzeti programban van egy olyan lehetőségük, hogy ezeket a vizsgálatokat el kell végezzék. És azt ott ugye bár eddig a nemzeti program ezeket a vizsgálatokat nekik vissza is fizette. Ez úgy történik, hogy a méz mintát elviszük a laborba, beadjuk a laborba, és akkor annak a mintának a labor ugye megállapítja azokat a paramétereiket. De azoknak, akik ugye különböző helyekre beadják a mézeket, és különböző helyeken ugye árusítják, azoknak ezeket kötelező elvégezniük, és akkor igen, ezeket el is végzik.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Egy kérdésem lenne, hogy tessék nekem megmondani, hogy a darazsak elől hogy védekezzek?
Igen,
Darazsok ellen. Jól le vannak szükítve a kaptárok, és amúgy is egész nap kell őket lesni, tele van a kaptár darazsakkal, mind hordják ki a mézet.
Uh-huh. Tehát a kaptárakat támadják, igen, megértettem.
A kaptárakat támadják, igen, igen.
Uh-huh. Köszönjük szépen. Idén egyébként is úgy tűnt nekem, hogy nagyon sok darázs volt a gyümölcsökön is.
Uh-huh. Pontosan, sajnos az idén egy végtelenül érdekes évet élünk, és hihetetlenül magas a darázsaknak a száma. Én jó magam és a kollégáim legtöbben mind úgy védekeztünk ezek ellen, hogy külön darázscsapdákat kéne a méhész kollégámnál, főleg azok, akik ugye szaporító állományon is dolgoznak, mármint, hogy ilyen kis családokat készítenek. Rengeteg olyan kis család esett ezeknek a darazsaknak az áldozatául, amit nagyon nehéz lett volna elkerülni. Ugye az történik, hogy ilyenkor ezeket a családokat próbálja mindenki felkészíteni a télire, akkor ott mennek az etetések, és akkor ezeket a szirupoknak az illatát érzik a méhek, és arra folyamatosan mennek. Azért kell ezek mellett folyamatosan ugye külön csapdákat elhelyezni, hogy akkor azokba a csapdák menjenek. Azokat a csapdákat úgy kell készíteni, hogyha ezekre az illatokra belement a darázs, akkor onnantól ne tudjon kijönni, ne tudjon elszabadulni, és akkor azáltal elég szépen lehet csitítani a darázsoknak a populációt. Vagy hanem például meg is keresni azokat a részeket, ugyebár a padlásokon, ahol ezek fel vannak szaporodva, ott vannak a fészkei, azokat a fészeket is mindenféleképpen ajánlom eltávolítani.
Na most én laikusként kérdezem, hogy ezekbe a darázs csapdákba a méhek nem mennek bele?
Általában olyan szereket szoktunk még mellé tenni, hogy akkor azokat ugyebár a méheknek az illatát ugye nem preferálják, és abból kifolyólag nem mennek bele. Az ilyen sima cukor, meg más készítményekkel azokat szeretik a darazsak, és a méhek is ugyanúgy, és akkor sajnos a méhek is esnek áldozatául.
És akkor a darázscsapdát miből?
Darázscsapda az a sör például az egyik legjobban lehet használni.
A méhek nem részegesek, csak a darazsak, ugye?
Nem, meg nem is szeretik annak a keserni is. Ugye egy idő után a szőrnek van egy olyan kellemetlen illata, hogyha napra kitevődik. És a mézek azt az illatot nem preferálják.
Uh-huh. És akkor gyakorlatilag láttam én ilyeneket, ilyen műanyag palackokat megvágják ott a nyakatájékán, ez a csapda?
Igen. Hát azt is lehet csinálni, a nyakatájékán megvágják. Olyan is van, hogy az oldalán lyukakat húrnak, az bemennek, és akkor olyan helyen van elhelyezve ugye a lyuk, hogy kicsit lennébb, és akkor fölül, akkor folyamatosan fölfelé próbál menekülni a darázs, és akkor nem tud kijönni belőle, vagy olyan is csinálnak, hogy teljesen a tetejét levágják az üvegnek, és visszafordítsák, és akkor ugye ott két oldalt a közepén megy le az üveg, az a közepe az mélyebben van, az oldalán mászik folyamatosan felfele. Uh-huh. Ezek kicsit olyan nem a leghumánusabb, ezek csapdák.
Igen, egyébként a darazsak kárt tesznek a méhekben is, vagy csupán elhordják onnan a
legtermet? Igen, kárt is tesznek a méhekbe is, a másik meg az, hogy elhordják onnantól az élelmet is, meg az is ugye akkor nekik nincs megfelelő mennyiségű élelem. Meg a fiasítást is tudják fogyasztani, meg azon kívül ugye bár a méheket is, ugye folyamatosan a méhek is próbálják őket eltávolítani, és olyankor folyamatosan ilyen élhort van. És úgy kell elképzelni azt, hogy nem tudom, hogy erről hallottak, olvastak-e, hogy legtöbbször a méhek úgy tudják elpusztítani például a darazsat, hogy fel kell fűtsék őt egy magasabb hőmérsékleten 40 Celsius fölé, és azáltal fog elpusztulni a darázs. Mm-hmm. És addig rengeteg, például ott vannak a lódarazsok, addig rengeteg méhet le tudnak úgymond vágni, a csápjaikkal leharapják a fejüket, a testüket, a lábukat, különböző testrészeket róluk, és akkor addig rengeteg méhet pusztul ez alatt az idő alatt.
Egyébként van önöknek tudomásuk arról, hogy miért van idén ennyi darázs?
Őszintén mondom, nem tudom, hogy ezt mindig köszönhessük, de az időjárás az nagyon szerepet játszott ebben.
Uh-huh. Idén tehát 11. alkalommal szervezik meg az udvarhelyszéki mézes napokat, és első alkalommal a Nektária székelyföldi mézes verseny díját adóját Székely udvarhelyen. Mai meghívottam Hatos György falugazdász, az esemény szervezője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kik alkotják a zsűrit az idei Nektária mézversenyen?
Az idei úgy szerveződött, úgy állt össze a zsűri, hogy a térségben úgy azok a mézegyesületek, akik részt vettek benne, azok a mézegyesületek delegáltak, jöttek és vettek részt ebben, és a többieket például a Székelyudvarhelyi térségi mézészek tették ki a többi zsűri tagot. Uh-huh. A szakmai oldalát az pedig a gyulai méhészek, személy szerint Ház Ferenc volt az, aki folyamatosan minket ugye felkarolt, ők voltak azok, akik Gyulán jó pár évvel ezelőtt elindították a versenyt, és tőlük kaptuk folyamatosan az információkat, hogy mit, hogy kell csinálnunk, és hogy bonyolítsuk a versenyt.
Uh-huh. Tehát az akácméz, repceméz, napraforgóméz, hársméz és virágméz, az úgynevezett fajta mézek, miből termett idén, vagy miből érkezett a legtöbb a versenyre?
Hát általában mindig a vegyes mézből van, ugye legtöbb, meg a havasi mézből érkezett a legtöbb. Utána hasonló féleképpen a többi méz is.
Uh-huh. Jó volt idén a termés? Mit mondanak a méhészek?
Hát sajnos ez megoszlik ezek, mert ezt mindig úgy kell csinálni, hogy külön kell választani ezeket a dolgokat. Vannak ugye az álló méhészetek, és vannak a vándorméhészetek. A vándorméhészeknél mind a mellett, hogy ugyebár az akát tavasszal egy kicsit ilyen gyengébben indult, mert voltak fagykárok, ahhoz képest mérsékelten jobbacska év volt. A hegyvidéken ugye később tavaszodott, ott is a fagykárok voltak, ott már álló méhészetekben nem remekeltek annyira az emberek, nem volt annyira jó év.
Uh-huh. Álló méhészek, mit jelent ez?
Tehát, álló méhészek van ugye nekünk egy családi házunk, egy kertünk, vagy van egy helyiségünk, és akkor ott le van rakva nekünk, ugye ott van a méhészetünk folyamatosan.
És onnan kirajzanak akár több kilométert is a méhek, vagy?
Hát ez úgy működik el, hogy 3 kilométer az, amíg ugyebár megfelelőképpen hordanak a méhek, ahogy az a leggazdaságosabb, azon a téren belül, ugyebár az a röpzóna, úgy kell elképzelni, van egy 3 kilométer sugarú kör, és akkor azon belül ugye nagyon jó hordanak, de tudni kell azt, hogy például, hogy 8 kilométerig is elrepül a méhecske, és onnantól is ugye próbálja a mindennapiát begyűjteni a nektárját.
Inkább, igen? Hallgatom.
Annyi ugye azt kell tudni, mint mi is az autóval, hogy magához kell vegyen egy bizonyos mennyiségű mézet, amikor kirepül a kaptárból, és minél messzebb kell repüljön, ugyebár annál több mézet fog a nektárt fog elhasználni az alatt a röppe út alatt. És akkor ugyanúgy, amikor ott megérkezik oda, onnan is felvesz ugye azt a nektár mennyiséget, és hazafelé is használ, és akkor onnantól már nem annyira gazdaságos számukra.
Ma mi jellemző inkább a székelyföldi méhészekre, az álló méhészet, vagy a mozgó? Tehát most ugye sokba is kerül, meg hát magántulajdonban vannak, ugye sok helyen ezek a legelők, vagy mezők, vagy rétek. Mi a jellemzőbb inkább?
Az elmúlt években ugye régebb az volt a jellemző, hogy mindenkinek egy idézőjelben mondom mindenkinek, a méhészeknek ugye volt egy pár család méhük, és akkor nagyjából a háztájjellegre és a baráti körre meg kisebb méhészetek voltak. Az elmúlt esztendőben, hogy 2000-es évektől arrafelé, akkor eléggé kezdtek megszaporodni azok a méhészetek, amelyek úgymond főállású méhészetek lettek. És jelenleg is most is az a tendencia, hogy több azok adják a méz mennyiségnek a nagy részét.
Uh-huh. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Magánlakásban lakok, és a padlásra, amikor fölmentem, akkor láttam, rengeteg darás vészek van. És akkor rájöttem, hogy ezt valahogy el kell pusztítsam onnan, vettem egy nagy borkánt, egy kést, oda tartottam a fészeket, levágtam, és akkor hamar lefőttem. akkor megint ide mentem az egésznek. A padlásra építik, ugye a cserép meleg, vagy a zsindely meleg, és odaépítik a fészket. A másik az, hogy mikor az ember veszen a piacon mézet, akkor az be van-e vizsgálva, azok be vannak-e vizsgálva azok a mézek?
Igen, köszönjük a kérdést.
És te, még egy pillanat, tessék odahatni, hogy már ezeket a városba, ezeket a nagy hatalmas fákot, amelyik veszélyesek, ugye, a házakot, ugye láttuk Bukarestben, és láttuk, hol mindenhol törték össze a házakot, ezek a nagyfák, mert olyan időjárás volt az idén, és akkor nem ültetnek akácfát a városba, vagy házfát kellene ültessenek, mert ezeket a nagyfákat nem ide való a városba. És fél az ember, mert házam is veszélyben van, csak a kocsik is veszélyben vannak a parkiról. Hassanak már egyszer oda, hogy a tanácsok valahogy mit csináljanak, ne olyan nagy fákot ültessenek, szép akácfákot, amelyik házfákot, amelyik tényleg tényleg az ember büszke lenne arra, hogy milyen jó szag van az akácméznek is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, viszont a hallásra.
Válasz külön akkor ezeket a megkereséseket. Először ugyebár mindenféleképpen, hogyha tényleg a padláson vannak ilyen dalásfészek, akkor azokat javaslom eltávolítani. Olyan legelőször az kellene, hogy lehet kapni direkt spréket is ezek ellen a rovarok ellen, és mindig ezeket olyankor kéne végezni, amikor hűvösebb időszakban, vagy este későn, vagy pedig reggel korányában. Olyankor ezek a rovarok ugye nem annyira aktívak, és akkor olyankor kellene ezeket ugye egyszer javasolnám azt, hogy lefújni őket, és utána szépen akkor menni is eltávolítani. Ha vannak nagyobbak, nem férnek például bele a borkámba, mint ahogy most az úriember mondta, akkor nyugodtan lehet venni egy keményebb nájlonzsákot, vagy egy nagy nájlonzacskót, és akkor azt rá kell húzni, és akkor mikor ráhúzták, akkor gyorsan, hamar utána bekötni, még mielőtt a darazsak ugye kezdenének szanaszét menni, és veszélyt jelentenének ránk a túrásokkal kapcsolatban. Ugyanis akik ugye allergiások erre, azok sajnos életveszélyesek lehet.
Hát meg egyébként is nagyon fáj egy darázscsípés, ha nem is vagyunk allergiások.
Igen, hát én úgy vagyok vele, hogy a darázscsípés nekem jobban fáj, mint a méztúrás, de
igen, így is kell egy méhésznek legyen. Jó, bevizsgálják a mézet, ezt már egyébként beszéltünk.
Igen, hát arról az imént beszéltünk, arról, hogy igen, azoknál jó, lehet, hogy vannak kisebb méhészek, akiknek egészen nincsen bevizsgálva, de én nem látom annak értelmét, hogy a kisebb méhészek azok, mi jó magamról beszélek, hogy aki ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy kialakítson egy bevőkőt magának, hogy miért lenne neki érdemes azt, hogy ne egy kiváló minőségű mézet adjon az emberének. Én úgy látom ezt, és azt vallom, hogy nekem folyamatosan azon kell dolgoznom, hogy a legjobb minőséget adjam a gazdának, hogy az nekem legközelebb is egy potenciális vásárló legyen, és visszajárjon hozzá vásárolni.
Na most azzal kapcsolatban mi az álláspontjuk önöknek, méhészeknek? Hogy ugye nagyjából az itt termett méznek mondhatjuk olyan 25-30 lej kilója, én ahogy láttam, mi nagy mézfogyasztók vagyunk, rengeteg mézet fogyasztunk évente. Nagy bevásárlóközpontokban látjuk, hogy Kínából hoznak mézet sokkal olcsóbban. Megvegyük az? Méz az?
Nem. Én a mondója vagyok, és azt preferálom, hogyha a szomszédunkban lévő méhész, annak a méhésznek a mézét, akinek most itt a kiállításon a mézét felraktam arra a pótra, és én büszkén mondom arra a méhészre, hogy ez méhész, és nagyon jó méze van, én azt ajánlom, hogy azokat az embereket preferálják, és annak a mézét vásárolják. Nem pedig azokat, amelyekre most rá van írva, hogy Kína, vagy nyomokban afrikai mézet, vagy brazil mézet, vagy bármi más tartalmaz. Azáltal a saját gazdaságunkat próbáljuk segíteni, hogyha azokat a méhészeket támogatjuk, amelyeket ismerjük, a szomszédban vannak. Még akkor is, hogyha például átrepülnek a méhei, és sokszor ugyebár a méhítatónkon isznak, és azáltal mi is kapunk egy pár szúrást, mert lehet, hogy az immunrendszerünkre is még az is pozitív hatással van. És azokat szorgalmazom, hogy azokat a mézeket választjuk, amelyeket találkozunk az emberrel, és tőle vásároljuk meg.
Igen, mi minden készülhet mézkészítmény címszó alatt? Mézből, meg gyümölcsökből, meg egyebek. Mik azok a legnépszerűbbek, amiket...
Most a legnépszerűbbek, amiről ugye szeretünk beszélni, azok a krémmézek. Általában ezeket úgy kell elképzelni, hogy készülnek, hogy van a repceméz, az egy nagyon jó, nagyon szépen kristályosodó méz, olyan lesz, mint a disznó zsír, úgy tudom én. És akkor az olyan szépen kristályosodik le, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lekristályosodik. Na, ezt szokták ugyebár a méhészek, a krémmézek alapjának használni, és ezekbe különböző növényeknek, fekete ribizlitől, a
áfonyáig, ugye?
Áfonyáig, vagy határa csillagoség tényleg. Az lényeg az, hogy csinálj neked nagyon jó szárítmányt abból a gyümölcsből, és akkor azt ott különbözőféleképpen ugye aprítják, őrlik, és akkor azt ott behelyezik egy gépbe, amely külön megvan egy konstans hőmérséklet, és azon a konstans hőmérsékleten folyamatosan órákon keresztül lettete egyforma elegyé keveri. És akkor az elegy, az kerül bele ugyebár akkor a tégelybe, és azt ott vásároljuk mi meg. És ugye a repteméznek az ízét, ezek a hozzáadott szárítmányok, azok fogják megváltoztatni, és azok adják konkrétan a illatát, meg az ízét.
Általában repcemézből készülnek ezek a krémméz?
Igen, nagy részt abból készülnek.
Uh-huh. Egy újabb hallgatót.
A másik méz elnézést, és utána fogadjuk a hallgatót. A másik méz, amit nagyon jól tudnak használni különböző készítményeknél, és azért szeretik az akátmézet nagyon, mert az akátméznek nincsen olyan kirívó külön adottságai. És akkor azért használják például az akátot is.
Uh-huh. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk, Attila vagyok. Azt szeretném megkérdezni ezzel a úgynevezett bevizsgálással kapcsolatban, hogy hát a méhész elvihet akár honnan, vagy hogy veszik a mintát, mert ez a probléma. Én veszek egy jó minőségű mézet, elviszem, bevizsgáltatom, és megmondják, hogy jó a méznek, én preparálom a felcukrozott mézet a méheknek, adok cukrot, vagy mit tudom én. Honnan lehet megkülönböztetni, hogy az a méz, amit árul?
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Hát én ehhez csak annyit mondok hozzá laikusként, itt, amit a felvezetőben mondtam, hogy bizony egy bizalmi kapcsolat kell, hogy kialakuljon a termelő és a vásárló között, mert mi vásárlók azt tehetjük, hogy ha egyszer azt érezzük, hogy nem jó az a méz, nem ízlik, akkor legközelebb nem vásárolunk, megyünk máshova, és ez a termelőnek azt hiszem, hogy ez a legjobb visszajelzés, nem? Hatos György.
Ennél jobb visszajelzés egy termelőnek nincsen. Igen, amikor például most visszatérve az úriembernek ugyebár a kérdésére, nekünk lottunként kell bevizsgáltatnunk a mézeket. Az azt jelenti, hogy ha most lett nekünk egy bizonyos mennyiségű mézünk, mint tudom, vegyesmézből, vagy lett akátmézből, akkor az egészet kell mi egybe bevizsgáltassuk. És az úgy történik, hogy van az a 3 vagy 6 hordó mézünk, azok felíródnak számmal, felíródnak a paraméterek, az alatai, minden, és abból küldünk be egy mintát. Mikor eladásra kerülnek a mézeink, nekünk is például nagyba, akkor azokat is így vizsgálják be, abból vesznek nekünk egy mintát, és akkor azt ott külön elküldődik laborba. Ez úgy történik, hogy lesz egy minta nekünk, lesz egy minta külön a laborba, ami elmegy, és külön azon kívül a vásárlónak. Azért, hogy akkor mindig az a minta meg lesz, és folyamatosan azt ott vissza lehet nézni, újra lehet vizsgáltatni, hogyha valami ugye nem megfelelők a paraméterek.
Sára írja SMS-ben, honnan tudjuk, hogy melyik a jó méz? Ha a méz műanyag csomagolásban van, és nyáron napon van kitéve az árusoknál, nem gond? Na meg az üvegben is a 40 fok, nem gond, Sára?
A 40 fok az még egy olyan hőmérséklet, amelyek ugyebár még már kezd 38 Celsiustól főfele, akkor már ugyebár az nem a legjobb az a méznek. Azért van az, hogy például az egyik paraméter, amit a méznél ugyebár vizsgálunk, az a HMF. A HMF ugye a fehérjéknek, a fehérjék magasabb hőmérsékleten kicsapódnak. Azért van az például, hogy nem jó például hordóba is a mézet hosszabb ideig a napon tárolni vagy ott hagyni.
Mert hogy mi lesz?
Hát akkor a fehérjék kicsapódnak bele. Úgy kell elképzelni ezt, mint a tükörtojás, mikor készítjük. Bele is, ugye a meleg hőmérséklete kicsapódik ott a fehérje. Na, ugyanezt kell elképzelni például a méznél is. És akkor ugyebár azok az aminósavak, azok a fehérjék, akkor már nem olyan minőségben vannak benne a mézben.
Jó az, hogyha a műanyag edénybe tároljuk a mézen?
Hát nem a legjobb az, hogy például abba tároljuk a mézet. Mindig az inoxlóna az ideális, meg az üveg, ugye ezek, amelyek a legjobbak volnának, meg például ott vannak a galvanizált különböző edények, azok volnának a legideálisabbak. De ezt ezek elég költségesek, és nem mindenki tudja ezeket megengedni magának. Ezt, az előírások ezeket követelik.
Igen, mert hogy ugye az árusok is, még a kilós mézet abban a bizonyos 820-as üvegben árulják, de aki nagyobbat akar venni, az már csak műanyagban találja.
Hát általában csak műanyagban találja. Mondjuk azt is lehet csinálni, hogyha tényleg most már ilyen. Az a helyzet, hogy azt is lehet csinálni, hogy például például nálam olyan megkeresések is szoktak lenni, hogy ők hozzák a edényeiket, és akkor abba
például... És abba tölti.
Abba töltem bele, hogy...
Uh-huh. Igen.
A levő az első.
Így van. Egy másik hallgató írja. Jó napot kívánok. Egy kérdésem lenne, hogy lakott területen belül a méhek milyen távol kell, hogy legyenek például a szomszédtól. Köszönöm a választ, tisztelettel Attila, Homorodszentpárról.
Hát ez úgy van, hogy ez a törvény úgy szabályozza ezt le, hogy a szomszédtól minimum 5 méterre kéne legyenek a méhek. Ha nem tudja ezt ugyebár biztosítani a méhész, mert nem tűnt meg neki megfelelőképpen az a távolságja, akkor arra van kötelezve a méhész, hogy egy 2 méter magas át nem hatóható kerítés kell akkor létrehozzon.
A szomszéd felé.
Felől, igen. És van egy olyan, hogy ugye intézmények, alatt értem iskola, várótermek, meg bármi mások, ugye bár amik ide sorolódnak, azoktól, meg útkereszteződésektől is ugye a 10 méter van érve kötelezve, hogy annyira kéne legyenek a méhek elhelyezve.
Uh-huh. Na és
én tudom azt, és előre bocsátom, ugyebár, hogy ez a távolságok azért elég kicsi távolságok. És főleg aztán elnézést, nagyon fontos odafigyelni arra, hogyha ilyen nyári időszakban, amikor nagyon meleg van, akkor ne legyen egy például vödörbe víz kihagyva, vagy ne legyenek olyan helyek, ahol például a méhek pont a szomszédban tudjanak inni. Vagy ha nem, szorgalmazom azt a méhészeknek, hogy ők helyezzenek is saját maguknak például itatót az udvarokra, hogy akkor arra járjanak a méhek, ne pedig ugye a szomszédból meg más helyekről próbálják a kutyának az itatójából beszerezni, ugyebár, vagy tyúkok itatójából a vizet, amire szükségük van, mivel hogy akkor elkerülhetetlen az, hogy például a kutya oda kap, megpipi egy méh, utána jön a másik, a harmadik, és akkor sajnos, mikor van egy ilyen borúsabb időjárás, akkor már fordultak elő olyan problémák, hogy megtámadták ugye az állatot, vagy megtámadják a szomszéd gyereket, és akkor ebből kellemetlenségek vannak.
Uh-huh. Jó az, hogyha kristályosodik, ahogy mondani szokták, cukrosodik a méz. Ez mindig vitát szül a méhészek meg a vásárlók között, hogy megvan cukrosodva. Igen, ez a méz. Baj az?
Ez az a helyzet, hogy folyamatosan nekünk, méhészeknek is, ugyebár az embereket tanítanunk, nevelnünk kell, ugyanúgy, mint a gyerekeket, és igen, a méznek a cukrosodása az egy természetes folyamat. Ugye függ attól, hogy a glukóz-fruktóz milyen arányba helyezkedik el a mézben, és attól, hogy ugyebár azon belül mennyi virágpor van benne. A virágpor ugyebár már úgy ilyen indukátorként működik a mézben, és az egy olyan szemcse, amihez ugye a kristályosodás el tud indulni. És akkor minél több van például virágporból benne, annál hamarabb fog például elindulni a letukrosodása úgymond a méznek. Az akácmézben ugye másképpen vannak benne ezek, és kevesebb a virágpor, és ebből kifolyólag az akácméz az, amely elég hosszú ideig, akár 2 esztendeig is nem cukrosodik le. És azért van az, hogy ezt ugye preferálják ugye a felvásárlók, mert akkor azzal egészen sokkal könnyebb dolgozni, és nem kell annyit ívelődni.
Hogyan tapasztalják, egyre nehezebb méhészkedni mi felénk ezzel a sok permetezéssel? Sok méhész panaszkodik, hogy bizony bajba kerülhetnek a méhek, főleg tavasszal. Kialakult egyfajta összhang a permetezés és a méhészeknek, a méheknek a rajzása között? Hogyan tapasztalják?
Van egy, az a helyzet, hogy tényleg ez a probléma, ez folyamatosan itt van, jelen van, és nincsen ez megoldva az a probléma, és ez folyamatosan egyre nagyobb problémákat jelent, igen, a vegyszerhasználat.
Valóban hihetünk annak, hogy kipusztulóban vannak a méhek a földön? Nincsenek, mert méz van, akkor méhek is kell, hogy legyenek.
Méz van, de ez a méhészeknek az áldásos munkája, nem minden esztendőben. Előre kell bocsátani azt, hogy nem egyformák az évek, és nem minden esztendőben ugyanaz a mennyiségű méz van. És az időjárás a méhészetet nagyon-nagyon befolyásolja, és nagyon befolyásolja azt, hogy melyik esztendőben ugye mennyi méz tud lenni. Ha nézzük azt, hogy például ugye, hogy térségünkben is, Magyarországon is, meg itt ezen a részen Európában, az akácméz adja ugye az egyik legnagyobb mennyiségű nektár, és az akát adja a legnagyobb mennyiségű nektárt, és ebből ugye kifolyólag az akát időszakban van nekünk ugyebár a legnagyobb mennyiségű mézünk. És hogyha tavasszal például van nekünk egy késői fagyunk, vagy egy télen is van egy nagyobb fagykár, akkor abból kifolyólag ugyebár nekünk az akát visszaesik, és akkor általában úgy szokta jelenteni, hogy a vándormézeknek, hogyha vándorolnak ugye egész évben, ott van a hás, meg ott van a napraforgó, az úgy fedezi úgy az éves költségeiket, és az akár szokott lenni az a plusz, amiből ők ugye tudnak folyamatosan megújulni, és tervezni a következő esztendőkbe, és az adja a profitukat neki nagyjából.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A hétvégén szervezik tehát az udvarhelyszéki mézes napokat, és szintén Székelyudvarhelyen lesz a Nektária székelyföldi mézverseny díjátadója holnap délután. Mai meghívottam Hatos György falugazdász volt az esemény főszervezője. Én köszönöm szépen az, hogy válaszolt, és hát jó időt kívánok, és sikeres rendezvényt önöknek.
Nagyon szépen köszönjük, és további szép napot mindenkinek.